Üdvözlök mindenkit! Gergely Zsófia vagyok, ez a Fülke Extra. És a múlt heti nagy takarítási törvény miatt szerintem nem kell magyaráznom, miért olyan fontos, hogy bármelyik csatornán néztek bennünket, kövessetek be és támogassátok a még talpon maradt független médiát. Gyurcsány Ferenc távozása szerintem túlzás nélkül átírta a belpolitikát. A mai vendégem valamikor nem egyszerűen Gyurcsány Ferenc legszűkebb környezetéhez tartozott, de ő volt az ország első emberének első embere, Gyurcsány Ferenc politikai főtanácsadója. Keszthelyi András, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Mi ugye idestova nagyon régen ismerjük egymást, ezért is tegeződünk. Amikor először találkoztunk, akkor a parlamentben a szoba ajtón az volt kiírva, hogy miniszterelnöki főtanácsadó.
Politikai főtanácsadó.
Politikai főtanácsadó. Ugye én ezért kezdtem úgy, hogy te voltál Gyurcsány Ferencnek a titkos háttérembere. De most ugrok egy nagyot az időben, ehhez képest május eleje van, és hirtelen Gyurcsány Ferenc Dobrev Klárán keresztül bejelenti a lemondását. Elsőre mi jutott eszedbe, amikor ezt meghallottad?
Egyfajta szomorúságot éreztem, mert ahogy sokan sokszor megállapították, lett volna már alkalom és idő arra, hogy lemondjon. Ez, hogy most bekövetkezett, ez gyakorlatilag annak a beismerése, hogy az a politikai projekt, amit 2011 után épített, az kudarcos.
Ezt te megmondtad volna egyébként előre, mert én úgy tudom, hogy ti nem csak szakmai kapcsolatban voltatok, hanem barátok is voltatok, viszont ez megszakadt. Tehát mind az egyik, mind a másik kapcsolat megszakadt, és ez nem volt véletlen.
Hát a szakmai kapcsolat szakadt meg előbb, hogy így mondjam, ki a baráti, az később, és a szakmai kapcsolat amúgy pont azon kezdett el jelentősen hidegülni, hogy így mondjam, hogy én nem értettem egyet azzal, hogy kiválik az MSZP-ből és egy új pártot alapít, tehát azt gondoltam, bizonyos értelemben igazam is lett, hogy nem fog tudni annyit elvinni az MSZP-ből, hogy egyből egy markáns támogatottságú pártként jelenjen meg, és akkor meg nyilvánvalóan a súlya szerepe az kisebb lesz. És ez így is történt, tehát ha jól emlékszem, 2018-ban még épp hogy bejutott a DK a parlamentbe, aztán volt egy sikeresebb időszakuk.
Hát egy ideig a legerősebb ellenzéki párt volt.
De hát tegyük hozzá, hogyha összeadjuk, és én ezt megtettem, a mindenkori MSZP és DK támogatottságot, akkor az látszik, hogy gyakorlatilag ugyanaz a szavazó tábor mozgott lassan, de biztosan az MSZP-ből a DK irányába, míg a végén ugye tavaly mind a kettőben nem zuhant.
Azt te mondhatjuk, hogy előre láttad, hogy a DK az MSZP-t az gyakorlatilag így el fogja törölni a földszínéről, mert tényleg ugyanaz a szavazói bázis mozgott át, és utána viszont azért devalválódott, tehát gyakorlatilag így együtt
nagy képűség volna, azt mondanom, hogy előre
nem baj,
láttam.
Legyen nagy képű.
De nem, hát azt nyilvánvalóan láttam, hogy onnan tud erősödni, mert honnan máshonnan tudna.
És ezen vesztetek össze, vagy mondhatjuk, hogy összeveszés, vagy hát, simán elhidegülés?
Nem vesztünk össze, akkor készült egy belső, illetve nem nyilvános kutatás is, az is ezt mutatta, hogy köbbe ilyen arányba fog hasadni az MSZP, ahogy én is gondoltam, tehát, hogy...
Ja, ezt megkutatták előre abban
a pillanatban? Nagyon nehéz, mert hipotetikus helyzeteket mindig nagyon nehéz kutatni, de igen, amúgy.
És akkor te ellenezted a DK-nak a...
Igen, én azt javasoltam neki, hogy maradjon, hogy mondjam, egy darabig csendbe, és egy idő után az úgyis az övé lesz, mert a MSZP, hogy mondjam, vezetői, vagy potenciális vezetői állomány az nem olyan erős, hogy neki az hosszú távon gondot okozna, vagy akár középtávon.
Elérkeztünk.
A vitáink amúgy pont ezen kezdődtek, hogy a lemondás után én egy hosszabb szünetet, írjon baloldali könyveket,
igen,
javasoltam neki, de ő nem akart visszavonulni, és még csak időlegesen sem a nyilvánosság előtt.
És ezzel elérkeztünk a Gyurcsány kérdéskörnek az egyik ilyen sarkalatos pontjához, mert ugye ez utólag nagyon sokszor felmerült, hogyha egy ideig ő tudott volna hátralépni, akkor utána talán visszatérhetett volna. Így viszont a folyamatos jelenléttel igazából, ahogy ezt te is a Facebook posztodban, amit a távozás hírére kitettél, írtad, hogy gyakorlatilag egy ilyen folyamatos balasztja volt az ellenzéknek, de vissza tudunk menni, és közelről el tudod mondani oda, hogy miért nem bírt nyugton maradni? Tehát miért nem bírt szünetet tartani?
Hát, ez nyilván ebben van egy alkati kérdés is.
Túlmozgás?
Igen, ezt úgy szokták mondani. Beher Ivánnak van egy remek novellája, Vendégtípusok, uh-huh. és abban az egyik a serény vendég, aki ahova megjelenik, ott rögtön valamit megszerel, megjavít, csinál, intézkedik. Na, hát Feri egyszer-kétszer járt nálunk, és mindig pontosan ez történt. Tehát felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik égő az szerinte nem világít rendesen.
De ki is cserélte, vagy csak felhívta a figyelmet?
Volt, amit azt hiszem meg is javított.
Tehát ment a létráért rögtön a serény vendég.
Igen. Tehát ő egy ilyen karakterű ember, amúgy ebben nagyon, nagyon szerethető. Azt se feledem, amikor még sportminiszter volt, és defektet kaptunk az M7-esen. Teszem hozzá, a Feri rögtön szólt az első gyanús jelnél, hogy figyelj, nem jut eszembe a sofőr neve, figyelj, ez defektesek vagyunk. Tényleg az volt. És akkor fölhívtam egy barátomat, hogy gyere már utánunk, mert defektet kaptunk, és Ferinek programja van. Majd 10 perc múlva visszahívta, hogy ne gyere, mert már kicserélte a kereket.
Ja, ő maga.
Fogta,
Tehát a sportminiszter kipattant az
autóval. Abszolút.
Kereket cserélt.
Igen, és mentünk tovább. Ja.
Mondjuk ez egy szerethető momentum, igen. még azoknak is, akik mondjuk úgy nem nevezhetők Gyurcsány híveinek, de nem pont ez a túlmozgásos, folyamatos aktivitás lett a veszte végül?
Hát...
Bizony. Most már elemezhetjük, visszavonult.
Elemezhetünk, persze, de... Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez sok esetben nem a jó eredmény felé vitte, vagy nem a kívánt eredményt ért el vele.
Amikor jön a lemondás...
Tehát csak bocsa, tehát hogy miért érveltem 2009-ben a hosszabb szünet mellett?
Azt mennyinek gondoltad egyébként? Két év?
Akár
öt év?
Pár
tíz
évnek,
év?
Akár több pár év. Évnek, aha. igen. Mert hogy azt gondoltam, hogy ki kell hűlnie a gyűlöletnek, tehát hogy olyan erős, és teszem hozzá, mindmáig olyan magas az elutasítottsága a Ferinek, hogy ennek kell hagyni egy kis időt, hogy leülepedjen, kell hagyni, hogy mások mutassák meg, hogy mit tudnak, mit nem tudnak, és nem végig ott állni pofozó bábuként, mert nyilván nem láttam előre azt, hogy Fidesz 15 évig fog gyurcsányozni, de azt, hogy ő egy, hogy mondjam, közellenség lesz, azért ezt nem volt nehéz megjósolni, mert ez a politika logikájából adódik, hogyha van egy nagyon erős ellenfeled, aki ebben szemben nagyon erős az ellenérzés is, akkor őt támadott, függetlenül attól, hogy éppen ki az ellenzéki miniszterelnök jelölt, vagy a párt vezetője, vagy stb.
De egyébként én úgy harangoztalak be, hogy már ugye, aki ott volt az összödi beszéd idején, ezt a fajta ilyen, tehát ez, hogy ennyire közellenség lett, és ennyire magas lett az elutasítottsága, ezt milyen volt egyébként közelről megélni, vagy nem tudom, végigkövetni?
Hát rossz. Rossz volt.
Váratlan volt egyébként? Tehát amikor, tehát azért nem, tehát mert én sokaktól hallottam utólag, hogy persze ez egy ilyen mindent elsöprő beszéd, az összödi beszéd, amiről ugye sokat írtak, hogy kerülhetett ki a sajátjaitól, de ebbe gyakorlatilag bele lehetett bukni, és ő meg mégsem bukott bele. Nem rögtön bukott bele.
De mi a kérdés?
A kérdés az az, hogy ennek a hatását gyakorlatilag a mai napig végig lehet vezetni. Nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha tényleg háttérbe vonul, hogy akkor, ahogy te mondod, egy idő után ez a gyűlölet így lecsillapodik. De minden esetre az összödi beszédnek mai napig van hatása, egész most a visszavonulásig. Tehát ez egy korszakhatár egyértelműen.
Igen, de az ugyanakkor az őszödi beszédben vicces módon, vagy nem vicces módon, sok igazság is van. Tehát, hogy a, például azt gondolom konkrétan ebben a vonatkozásban, hogyha van egy akár időleges visszavonulás, akkor talán ezek az igazságok jobban kiderülnek, mint ahogy bizonyos értelemben ki is derültek, lásd az egészségügyet és sok minden más. Tehát, hogy tényleg ezek a területek reformra szorulnak. Szerintem a beszédnek egy másik fontos vonulata az, hogy ne kicsinyeskedjünk, ne a napi díjunkon, meg a utazási költségtérítésünkön jajongjunk, jegyzem meg, pont ez a fajta jajongás volt az, ami kiváltotta magát a beszédet ott abban a szituációban.
De ott voltál abban a szituációban?
Ott voltam, igen.
Ott ülsz, és ezt hallgatod élőben, ott... utána pedig hirtelen kimegy a nyilvánosságra maga
hát
a beszéd.
Nem, mert májusban hangzik el a beszéd, és szeptemberről megy ki a nyilvánosságra.
Hát több hónap telt el, de hogy váratlanul megy
ez
ki.
Ez egy hosszú idő, viszonylag hosszú időszak volt a kormányalakításig, tehát megnyerte a választást az MSZP mondjuk áprilisban, és csak májusban valamikor, vagy júniusban lett, igen, június elején lett, tette le a miniszterelnöki esküt, tehát volt egy, mennyi, két hónapos időszak, ami lényegében a egyeztetésekkel, a különböző reformopciók kidolgozásával, és ahogy tetszik, a felkészüléssel ment el. Ebben az időszakban nagyon sok ilyen belső beszélgetés volt, és most, hogy mondjam, az nem titok azok számára, akik ismerik a Ferit, hogy ő, ha befele beszél, akkor sokszor, hogy mondjam, használ csúnya szavakat, vagy
ahogy amúgy mindenki.
Ahogy amúgy mindenki, igen. Tehát ez még annak ide mondta valaki, ez egy ilyen öltözői beszéd, amit a dühös edző mond a csapatának, amelyik vesztésre áll. Itt a düh elsődleges forrása az volt, hogy miközben ő a nagyívű vízióit festette le az ország reformjáról, azon közben meg ott ment a morgás, hogy de akkor a képviselőknek a úti költséget, azt miért veszik el.
De egyébként ez ilyen valahol kicsinyességnek is tűnik, meg székekbe való kapaszkodásnak.
Igen,
meg
valahol kicsinyesség is, persze, de hát...
Mégse ez maradt meg. Két mondat marad meg kb. Az egész beszédből, de ez a mai napig ott van, ezért is utaltam erre, hogy a tényleg...
Elkurtuk.
Hát igen, a híres ige, gyakorlatilag, és az hazudtunk.
A hazudtunk. Igen.
Reggel, délben, este mindig hazudtunk. Tehát körülbelül így ez ment, tehát nem a jobbító szándék megy át, ami...
Jó, de emlékezz vissza, hogy ugye a beszéd úgy szivárgott ki, hogy egy része, egy összevágott, igen. Talán 5 perces, vagy 4 is.
Nem, hosszabb, mert én arra nagyon emlékszem. Igen, persze, az egy hosszabb, és adott szerkesztőségekbe juttatták el.
De
ugyanazt a felvételt, és én arra emlékszem, én akkor kezdő újságíró voltam, szerintem ennyi személyes dolgot behozhatok, hogy pont én voltam a hétvégi hírügyeletes, és így batyogtam be az akkor még igazi Origóba, mert ugye ez az Origó Index együttállás, és nem értettem, hogy miért van benne mindenki, ha én vagyok az ügyeletes, és már ott serénykedett a főszerkesztő maga, illetve a rovatvezető, mert megkapták, hirtelen jött egy futár, és hozta a beszédet.
Igen.
Tehát ilyen nagyon kalandos, tényleg ilyen...
Ezt a részét tudom.
Igen, ilyen regényekbe illő volt annak a beszédnek a, mondjuk úgy, hogy a szétterítése.
Na mindegy, de az a beszéd, az, hogy mondjam, az a részlet, amit, vagy összevágott részlet, igen. Amit kaptatok, az nem egy jó indulattal összevágott nem. Részlet volt. Tehát nem. Akár lehetett volna egy olyan 7 perces részletet is összevágni, amiben a reformokról beszélt. Tehát az nem véletlen,
az egy szándékos...
Persze, tehát nem véletlen, hogy így lett összevágva, és nem véletlen, hogy ezek maradtak meg belőle.
Lehetett volna jobban reagálni közvetlenül utána?
Mindig lehet jobban reagálni, biztos.
De te mit tanácsoltál, hogy kellene reagálni, amikor hirtelen ugye elindulnak a tűnt? Tehát, hogy az egy
nem,
óriási...
Nem, hirtelen indultak el a tüntetés, másnap indultak el a tüntetés.
Az neked nem elég. Most komolyan, tehát felvonult, tehát tele volt a Kossuth tér.
Igen. Másnap estig kb. 1000-en, max. 2000-en voltak a Kossuth téren, tehát nem volt tele, ez egy utólagos...
Sátrazás, ami elindul később.
De ezek mind később vannak. Igen. Tehát azért... Az, hogy már másnap tele volt a Kossuth tér, ez így ebben a formában nem igaz, még igen, tehát még este se volt tele a Kossuth tér. Hát nézd, az volt a döntés, és azzal egyetértettem, hogy ebbe bele kell állni. Tehát ki kell tenni a teljes szöveget, erre is van majd egy vicces történetem, és el kell mondani, hogy hát igen, ez a ország helyzete, ebbe vagyunk.
És mi a vicces történet?
Hát az, hogy ugye elkezdtem mondani, hogy sok ilyen beszélgetés volt annak idején.
Igen.
És ugye mi az első hír, amit kaptunk, hogy van egy Gyurcsánynak egy beszéde, ahol csúnyán beszél.
Csak ennyi, csúnyán.
Hogy csúnyán beszél, káromkodik, és talán még az is benne volt, hogy azt mondja, hogy hazudtunk. De az alap, a fő motivum az volt, hogy csúnyán beszél. És akkor néztünk egymással a gállal, hogy hát basszus, hát ezeken a beszélgetéseken majdnem mindig csúnyán beszélt.
Gályi Zoltán.
Hogy vajon akkor ez melyik beszéd lehet abból az időszakból? Ja, még azt tudtuk, hogy ez egy régebbi beszéd. És akkor aztán azt hiszem a Zoli találta meg végül is az archívumában, mert ugye minden miniszterelnöki beszédet felveszünk, természetes.
Hogy melyik volt ez a bizonyos, amitől hirtelen így rászakadta.
Igen.
Rászakadt a ház. Minden esetre az Öszödi beszéd óta gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc neve az igévé vált. Gyurcsányozni, összegyurcsányozni, ahogy Magyar Péter használja.
Igen.
Tehát gyakorlatilag egy kicsit olyan, mint a tocsikolás, amit szerintem itt a fiatalabb generációk nem is fognak hirtelen YouTube-ban érteni, hogy micsoda.
De ma már szabad szemmel nem látható. Igen, az összeg,
abból már csak pár nadrágot meg krokodilbőrtáskát lehet venni, és így el is fogyna. De az tagadhatatlan, hogy Gyurcsány Ferenc neve valamilyen negatív kontextusban az ellenzéknek tényleg egyfajta ilyen terhévé vált. Neked erről mi a véleményed?
Igen. Azzá vált, amikor ezt nézegettem, a DK-MSZP szavazóinak mozgását, akkor azt is megnéztem, hogy a nem, úgymond nem gyurcsányista ellenzék, tehát LMP, Jobbik, később Momentum, Márki-Zay pártja, stb., hogy azoknak a támogatottsága hogy alakult. Most a Jobbikot nyilván trükkös dolog beleszámítani, mert azért 18 előtt a Jobbik az inkább egy szélső jobboldali párt volt, mondjuk 17 előtt. Na de a lényeg, hogy én azt látom, hogy igazából trendszerűen, ahogy tetszik, a baloldali blokk, vagy a gyurcsányista, vagy gyurcsánnyal együttműködő, meg később nyilván a Párbeszéd is oda tartozik, az ellenzéken belül se nagyon jutott 50% fölé. Tehát, hogy magyarán nem mindvégig, 2010 óta, nyilván eleinte talán kevésbé, vagy más módon, de ez a hogy mondjam, nem gyurcsányista ellenzék, ez létezett, és ez egy körülbelül támogatottságában mindvégig azonos volt, amikor nagyobb volt, amikor kisebb, azonos méretű tábort jelentett. Tehát kívülről nézve nagyon látszott az, hogy ez egy tehertétel, és az is látszott, hogy aki, hogy mondjam, hozzáér, vagy begyurcsányozódik, azutána veszít a támogatottságából, hát ennek maga a Jobbik a legjobb példája, igen, ugye? Bizonyos értelemben a Momentum is jó példa, és ugye az egyetlen párt, amelyik az elmúlt 5-6 évben konstans módon megőrizte a támogatottságát, az meg a kutyapárt, amelyik lényegében első perctől azt mondja, amit a Magyar Péter mond.
Igen.
Csak ő...
Menjünk vissza a lemondásra szerintem. Jó? Tehát a lemondásnak a hírére, csak azért, mert...
Most melyik lemondásra beszélsz?
Május 8-án van ugye az a nap, amikor hirtelen, de tényleg hirtelen, mert ugye aznap reggel még Magyar Péter beígért Öszödi beszéd 2.0-val voltunk elfoglalva, és ugye Magyar Péter meg is vádolta azzal a DK-t, illetve Dobrev Klárát, hogy szándékosan időzítették erre a napra, amit te ebben a bizonyos posztodban, amiben elemezted a helyzetet, azt mondtad, hogy egyszerű rágalom.
Igen, én ezt nem gondolom életszerűnek, hát amúgy össze volt az napra hívva az elnökség, a DK elnöksége. Igen. És ugye legalább egy napnak el kell tennie, vagy kettőnek, vagy nem tudom mi az előírás, ugye normálisan egy héttel előtte szokta minden párt összeírni a saját elnökségét. Én nem gondolom, azt gondolom nyilván ez egy hosszú folyamat volt, már míg ők ketten ide eljutottak, annak idején a miniszterelnöki lemondáshoz is egy hosszú út vezetett, tehát nem, nyilvánvalóan nem szerdán vagy csütörtök hajnalban született a döntés, de nem hiszem, hogy nem, tényleg nem hiszem,
hogy... Magyar Péter posztjában egyenesen az volt, hogy a Fidesz érdekében időzítette a kék Fidesz, vagyis a DK erre a napra a döntést.
Én értem, hogy Magyar Péternek politikai érdeke, hogy minél erősebben elhatárolódjon a DK-tól, pont azért, amiről beszéltünk, tehát ő is összegyurcsányozódik, akkor a népszerűsége az nyilván megérezni. De én ezt, hogy mondjam, a politikai retorika kategóriájába sorolom, tehát nem hiszem egyáltalán, hogy Gyurcsány bármit egyeztetett volna a Fidesz-szel.
Ugyanakkor most már eltelt végül is két hét, és még mindig azt találgatja mindenki, hogy ez saját döntése volt-e, mert annyira nem jellemző, hogy nem ő maga. Olyan jellemző is volt, aki egészen addig eljutott, hogy ez valahol olyan méltóságon aluli, hogy egy hírlevélben búcsúzkodik a tagságtól, és hogy a felesége egyben a válást bejelentő, lényegében akkor már volt felesége, jelenti be az ő visszavonulását, végleges visszavonulását. Ezzel egyetértesz így őt jól ismerve, és hosszú ideig
követve? Hát mindenképpen nem rával.
Ugye?
Azt mondhatom, de utána nem ismerem a folyamatot, amiben ide eljutottak, és amiben pont a válás miatt azt gondolom, hogy mondjam, személyes konfliktusok is lehettek, nem csak politikai. Ezt én nem fogom tudni megfejteni.
A válás neked meglepetés volt?
Nem.
Az nem volt?
Nem.
Mert a környezetükből azért voltak ilyen háttérinformációk.
Igen.
Amiket nyilván például egy HVG nem fog a politikai bulvár vonalán így lehozni, de voltak olyan információk, hogy ugye a kapcsolatuk egy ideje már nem olyan, mint régen, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam.
Igen.
És körbeírtam, de gyakorlatilag egyszerre a kettő, és teljes végleges visszavonulás, ezt sem hiszik el sokan. Tehát sokan még mindig azt találgatják, még főműsoridőben is, egyes adásokban, hogy mi a trükk, hogy fog hirtelen Gyurcsány Ferenc így előugrani valahonnan, vagy szándékos kivárás, vagy mi kezdődik most, amire Dobrev Klára azt mondta, hogy ezt kb. Most ezt pontosan akartam egyébként idézni, tehát hogy kb. Csak a lufólia sisakos őrültek hiszik azt, hogy Gyurcsány Ferenc egyszer majd visszatér.
Hát én ebben szóval én nem gondolom, hogy visszatérne.
Ez a vége?
Ez egész más helyzet, mint 2009. Hát gondolj bele, eltelt 16 év, ő is most már egy 60 pluszos, 63 éves ember. Ferit ismerve nyilván előfordulhat az, hogy egyszer meggondolja magát, mert mint említettem, túlmozgásos, de az, hogy abban a pillanatban ő komolyan gondolja, és az, hogy a Klára jelenti be, és ő ebben meg se szólal a híveknek írt hírlevélen kívül, ebben én szintén látok egyfajta elvágólagosságot, egyfajta véglegességet. Tehát, hogy nem írom ki a Facebookra, hogy aztán ott 3000-en, vagy 5000-en, vagy akárhányan lájkolgassák, sírdogáljanak, stb., hanem akkor snitt, ugye. Igen. Ez az ő
Ez nagyon nem Gyurcsány Ferenc. Főleg az, hogy
De azt mondom, hogy az egésznek, hogy ha így nézem, van egyfajta drámaisága, nem? És az, hogy valami drámai módon csinálunk, és sokszor innovatív dramaturgiával, az amúgy nagyon Feri.
Igen?
Igen, persze.
De az, hogy gyakorlatilag ezt a szállat annyira elvarják, hogy archiválják, tehát az oldalai, mindenhol, ahol még pörgött, még nem is olyan régen lakóautózott, meg mindent csinált, tehát hogy ezeket is szándékosan így gyakorlatilag, mintha elvágták volna, így vége van. Ennek van egy drámaisága, viszont nagyon szokatlan.
Nagyon, nagyon, nagyon. Ezt mondtam én is az elején, hogy ez nagyon szokatlan, de abban az értelemben nem szokatlan, hogy a Feri egy nagyon innovatív ember, és mondjam, ha van valami gondolat, akkor lehet, hogy pont ebbe van, hogy, hogy akkor ezt ő most egyszer s mindenkorra ezzel is jelzi, hogy, hogy a döntése végleges, nem akar visszajönni.
Sokan ugye ebben az egészben egész egyszerűen arra jutnak.
Bocs, még annyit, mondjad. Hogy ugye mondják, hogy a Klára döntés, hát...
Pont ezt akartam kérdezni.
Hát szerintem ilyen nincs.
Mármint, hát, hogy rákényszeríti a döntését?
Most mégis mivel? Szóval...
A lemondás után, tehát a mostani lemondás híre után nem sokkal, te kitettél egy elemzést, de csak így a saját közösségi oldaladra. Én ebből kiírtam egy pár állítást, mert szeretnék így ennek mentén végigmenni.
Oké. Okay.
Ezen a gyakorlatilag a közelmúlt történelmén, mert ebben így minden benne volt. Az első az az, hogy azt írtad, hogy Gyurcsány Ferenctől azt nem lehet elvitatni, hogy a megszállottságig menően mindig a Fidesszel akart harcolni. És tulajdonképpen ez sarkalta néha politikailag helytelen döntésekre. Ezt egy kicsit kifejted nekem bővenben?
Hát te arra utaltam, hogy az, hogy ott a államháztartási hiány mértékevel kapcsolatban, hogy mondjam, nem fejtettük ki az igazság minden részletét, hogy klasszikust idézzek, az szerintem az egy hiba volt. De egy olyan hiba, amit akkor is, meg most is meg tudok magyarázni, hogy választási kampány hevében az ember azért, ha lehet, nem ad muníciót az ellenfélnek.
Ezt akkor is így gondoltad egyébként?
Igen.
Ő hallgatott a tanácsaidra, azt mondhatjuk? Vigyázz, ne, akkor te vagy a felelős mindenért. Nem. De tényleg mennyire hallgatott a főtanácsadókra, mert ezt is nehéz elképzelni,
egy,
hogy...
Hogy mondjam, dialógus volt, tehát Aha. Mi elmondtuk a magunkét, ő elmondta magáét, volt, amikor meggyőztük dolgokba, volt, amikor nem sikerült meggyőzni, volt, amikor átmenetileg meggyőztünk, aztán visszabillent az eredeti kerékvágásba, ilyen volt például a világválság, amikor beköszöntött 2008 őszén, akkor nagyon erősen azt tanácsoltuk, hogy felejtse el a reformokat, mert most ég a ház, most tüzet kell oltani, és ebből a perspektívából, hogy most megvalósul-e, és mikor valósul meg egy ágazatnak a reformja, az kevésbé érdekes. És ha visszaemlékszel, akkor valóban volt ilyen nemzeti kerekasztal összehívása, és pár hónapig, ezen a trekken volt Ferenc, és aztán, amikor jött a következő szokásos évértékelő, akkor megint bemondta, hogy az összes reformot most megcsináljuk 2009. februárjában, ha jól emlékszem.
És ezek szerint ezeket nem egyeztette előre? Mert ezt most úgy mondtad, mint akit annó meglepetésként ért, hogy néha így visszatudott mozogni.
Olyan értelemben emlékeim szerint mindent egyeztetett, hogy tudtuk, hogy mire készül, de valóban volt olyan, amikor ez így kvázi az utolsó percben derült ki, tehát, hogy...
Izgalmas munkakör volt,
tehát, hogy maga a gondolkodásbeli fordulat nem lett kibeszélve, vagy kielemezve.
A másik szintén tőled származó idézetem az lenne, hogy szerinted Gyurcsánynál több alaptalan támadást senki nem kapott, tehát nincs olyan magyar politikus, akire ennyire ráégettek volna dolgokat, és hát azt írod, hogy szerinted nem politikai kérdés, hogy ez milyen hatással volt a személyiségére. Szerintem azért ez politikai kérdés, mert ez befolyás volt közéleti kérdéseket is. Mert szerinted milyen hatással volt? Hogy foglalnád össze?
Ez egy baromi nehezen megélhető helyzet, hogy ráadásul legtöbb esetben igazságtalanul folyamatos támadás alatt vagy, bele lehet edződni, de ezt...
De te most azt mondod, hogy bele is lehet törni gyakorlatilag.
Hát Feri szerintem nem tört ebbe bele, hát ha beletört volna, akkor már rég visszavonul.
Hát de leszálló pálya jött azért utána. Jó, volt benne felévelő szakasz, vagy amikor a DK vártnál is jobban szerepelt, de azért alapvetően nem tudta visszaszerezni azt a fajta vezetőposztot, mint amire szerintem ő vágyott.
Ez tény, de pont azért, mert a DK-nak voltam ugye egy dinamikája, tehát nem, ugye 2011-ben megalakult, sokáig ilyen 1%-on mérték, aztán 3%-on, aztán már 5%-on bejutott a parlamentbe, tehát lehetett a dolgot úgy is olvasni, és gondolom a DK-ban úgy is olvasták, hogy ők folyamatosan erősödnek.
És hogy neked nem volt igazad a DK.
És ebben az értelemben nekem nem volt igazam, igen.
De ezt egy idő után fordult.
Igen.
Azt is írtad, hogy szerinted Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezéralakja azért tudott lenni, mert a legérdekesebb és stratégiában gondolkodni leginkább képes figurája volt, és 14 év után, nagyon-nagyon sok próbálkozás után Magyar Péter kellett ahhoz, hogy legyőzze. Gyakorlatilag jelen pillanatban így, hogy Magyar Péter a leginkább támogatott ellenzéki politikus, gyakorlatilag a Tiszával, aki ugye egyelőre még semmilyen képviselettel nem rendelkezik, ez egyben tényleg elhozta a DK-nak a vesztét.
Igen, hát amikor azt írtam, hogy soha senkit nem támadtak annyit alaptalanul, mint Gyurcsány Ferencet, akkor azért az megfordult a fejembe, hogy pár év múlva lehet, hogy Magyar Péter is elmondhatja ugyanezt magáról. Tehát a Magyar Péter elleni támadások, ha lehet, egy fokkal még aljasabbak, és talán még intenzívebbek, de legalább olyan intenzívek.
Időtartamban egyértelműen Gyurcsány vezet.
De időtartamban nyilvánvalóan Feri vezet, aki gyakorlatilag sportminiszter kora óta folyamatosan támadják. Emlékezzünk azért, hogy Áder Lotto ötösnek nevezte, amikor megtudta, hogy ő lesz a miniszterelnök, tehát azért ott a Fidesz is bemért dolgokat. De mi is volt az eredeti kérdés? Hogy...
Ez a fajta összegyurcsányozás, amiből egyedül Magyar Péter tud kitörni, nagyon ügyesen azzal, hogy gyakorlatilag...
Ő is gyurcsányozik.
Hát ő is gyurcsányozik, tehát igen. Valójában sokan azt mondták, nem tudom, hogy egyetértesz-e vele, hogy nem is a Fidesz szenvedte el ezzel a legnagyobb csapást, hogy ő hátra lép és kivonul a politikából, hanem Magyar Péter, aki hát nem tudja magát megkülönböztetni. Hát vagy
a DK megmaradt, tehát ilyen értelemben a DK továbbra is támadható, nyilván nem olyan, mondjam, plasztikus, de nem hiszem, hogy a Magyar Péter ettől egy nagy csapást szenvedett volna, én azt gondolom, hogy ő ezzel inkább nyer, mint veszít.
Azzal, hogy kimegy a képből Gyurcsány Ferenc. Viszont azzal, hogy a DK megpróbál önállóan boldogulni, és Dobrev Klára ugye véletlenül tovább viszi, hiszen igazi kihívója nincsen, tehát gyakorlatilag borítékolható, hogy ő fogja átvenni a pártirányítást. És 26-ban ugye a Momentum és a többi párttal ellentétben valószínűleg nem fog hátralépni, hanem meg fog próbálni bejutni. Ezzel viszont gyakorlatilag lehet, hogy pont elhozza azokat a százalékokat, és ők lesznek megint ilyen értelemben azok, akikre lehet mutogatni, hogy megakadályozták adott esetben a kormányváltást, ha így lesz,
ha hogy ezen múlik. Ha így lesz, akkor lehet mutogatni, de hát akkor már évek óta lehet mutogatni a kutyapártra is, amelyik soha senkivel
nem fog. Tovatnak is, amúgy, igen.
Tehát én azt gondolom, hogy egy pártól elvitatni azt, hogy elinduljon, az politikai logika szerint nem nagyon értelmes kijelentés. Nyilván én is nagyon tisztelem azokat, akik úgy döntenek, hogy nem indulnak, tehát így módon valamelyes önfeláldozással segítik a kormányváltást, de én legitimnek gondolom azt is, hogyha valaki meg úgy dönt. Főleg, tehát, hogy mondjam, olyan számok birtokában, amivel neki esélye van bejutni, mert a DK egy 0,5%-os párt lenne, és ugyanúgy verni a mellét, hogy ő majd kiállít 106 jelöltet, akkor azért az felvetne kérdéseket. De hát a DK nem egy 0,5%-os párt, ugye 2-5% közé mérik. Annak idején az SZDSZ is volt ilyen állapotban, föl sem erült, hogy ne induljon el.
Azt hadd kérdezem meg, hogy az az idézet, hogy Dobrev Kláráról sokszor viccelődtetek. Gondolom, ezek még azok az idők, amikor mellette dolgozol, hogy neki kellene lenni a miniszterelnöknek, mert egyszerűen a kvalitásai, a közigazgatás és minden más tudása.
Igen.
Erre alkalmassá teszi. De ki viccelődött ezzel? Mondjuk Gyurcsány Ferenc? Tehát a saját férje is, vagy ő azért kevésbé?
Azt hiszem inkább mi a tanácsadók.
Igen? Hogy Klárát könnyebb lenne adott esetben miniszterelnökként?
A Klára tényleg egy nagyon, nagyon okos és stratégiában gondolkodó ember, aki ráadásul ért a közigazgatáshoz, mert azért hogy mondjam, a sportminiszteri másfél év az nem egy erős közigazgatási tréning, hogy így mondjam, igen, udvariasan.
Nagyon udvarias volt, nagyon udvariasan körbeírtad, hogy mennyire mély víz volt az akkor utána Gyurcsány Ferencnek.
Tehát igazából ebben a kontextusban merült fel, hogy de hát a Klára amúgy abszolút lojális volt Ferihez, és ő volt a aki a legtovább ellenállt annak, hogy Feri mondjon le a miniszterelnökségnek.
Igen?
Igen.
Ő abszolút azon a véleményen volt, igen, hogy ki kell tartani?
Igen.
És mondjuk ő mit gondolt a háttérbe vonulásról? Ezek szerint avval sem, ő sem értett egyet azzal, nem, hogy háttérbe kéne lépni?
Nem.
Ő is azt gondolta, hogy tartani kell akkor.
Tartani kell, harcolni kell. Szerintem ebben volt egy ilyen, hogy mondjam, önrehabilitációs projekt is, hogy azért is megmutatom, hogy én ezt meg tudom csinálni. Tehát nagyon nehéz azzal élni, hogy akkor most engem megvertek.
Aha. Szerinted Dobrev Klára most, hogy megszabadult, lehet, hogy erős ez az igaz, hogy ezt használom, de ugye sokan mondták, hogy őt gyakorlatilag a Gyurcsány nézás húzza le, meg húzza vissza. Hogy most ettől megszabadult, ez tényleg lehetővé teszi azt, hogy ő újraépítse magát, vagy ezt már késő?
Hát ezt az idő fogja eldönteni. Nem tartom lehetetlennek. Kérdés az, hogy ő hogyan tud, hogy mondjam, elhatárolódni, ha nem is nyíltan, de más retorikát használni, más gesztusokat, másképp csinálni a dolgokat, hogy ne a Gyurcsány jusson róla a választónak az eszébe.
Szerinted ez létezik, hogy hiszen mindenki el fog mindent követni, aki politikai ellenfele, hogy továbbra is ezt a Gyurcsány nézés vonalat erősítsék. Tehát a DK gyakorlatilag ezzel mindig meg lehet majd bélyegezni, bármennyire próbálják elvarni ezt a szálat.
Hát meg lehet próbálni megbélyegezni, de nem biztos, hogy az sikeres lesz. Ez alapvetően tényleg a Klárán meg a DK-nak a, hogy mondjam, az új stratégiáján múlik.
Az előbb azt a szót használtam.
Nehéz lesz, tehát félreértés ne essék, baromi nehéz lesz,
de
szerintem
próbálják.
Meg lehet próbálni. Engem egy kicsit aggasztott például az előválasztáson az, hogy ott nagyon DK-s volt Klára. Tehát, hogy az előválasztási megszólalásaiba, vitáiba nem éreztem, tehát nem azt a Klárát láttam, akit mondjuk 2005-ben, és ha szerintem azt a hangját megtalálja, akkor jó esélye van.
Sok ilyen véleményt olvastam egyébként, még a mostani interjúnál is, amit adott a döntés után, hogy nagyon mesterkéltnek találták. Most nem mondom, tehát tanítónén is voltak ilyen jelzők is, végigolvastam egy csomó ilyen véleményt, mert érdekelt, hogy aki végignézte az interjút, az mit gondol. De egy kicsit nekem is az volt a benyomásom, mint hogyha egy ilyen begyakorolt szerepet próbálna hozni. Erre gondolsz, amikor azt mondod, hogy DK-s vagy, ezt kifejted egy kicsit jobban?
Kicsit igen.
Akkor te is annak láttad.
Igen.
Ha már ebben a podcastban Juhász Ferenc, aki ugye egykori minisztere volt Gyurcsány Ferencnek, tehát szintén egy viszonylag szűk körnek a része, azt mondta, hogy ő az orrát befogva, de Magyar Péterre fog szavazni, mert értékközösség nincs ugyan a Tiszával, de számára a legfontosabb a kormányváltás. Akkor most már megkérdeztetem azt, mert az előbb használt az áldozat kifejezést, hogy áldozatot kell hozni a pártoknak, hogy te ezt hogy látod? Tehát például te adott esetben meghoznál egy ilyen áldozatot, hogy akár arra szavazol, és most szándékosan nem kérdeztem meg, hogy kire fog szavazni, ha akarod, elmondod, ha akarod, nem, hogy Orbán Viktor legyőzése most a legfontosabb az országnak?
Én azt gondolom, hogy most ez a legfontosabb. Amúgy azt is gondolom ilyen politikai szakértőként, hogy amit a Magyar Péter itt most már lassan másfél évet csinál, az egy egészen unikális, uh-huh, politikai teljesítmény. Egyelőre nagyobb hiba nélkül csinálja, ráadásul, ami azért egy ilyen hosszú időtávon nagyon komoly felkészültségre van. És van egy, az egész Magyar Péter jelenségnek van egy olyan hatása, amit szerintem elfelejtettünk már, hogy megint a mindennapos beszédtéma lett a politika. Tehát a politika valahogy visszatért a magánbeszédbe is, hogy így mondjam, nem csak a közbeszédbe. Tehát egy olyan fajta erjedést indított el, aminek nyilván látványos jelei ezek a vidékjárások, meg ez az elképesztő gyalogtúra, amit most éppen csinál, de hogy azon túl, hogy megképzett egy versenyképes pólust Orbánnal szemben, gyakorlatilag pár hónap alatt, azon túl még mondom, elindított egy olyan folyamatot is a nyilvános beszédbe, viselkedésbe, ugye sokan mondják, hogy a rendszerváltás óta ilyet nem láttak, ezt én is meg tudom erősíteni, tehát amikor a média márkban a pénztárosnő a kutyapárti bevásárlóval vitatkozik Magyar Péteren, szóval
ez egy saját példa.
Igen, mindenki hallja, tehát nem az, hogy egymás hülébe suttos, kérdez, amikor én kerültem, sok ismerik-e, ja, nem most találkoztunk, mondta.
Tehát és akkor már megbeszéltek.
Tehát nem arról volt szó, igen, hogy barátok összefutnak és megbeszélik a világ dolgait, hanem a, nem tudom, kétlapos elem vásárlása közben.
Szóval, ez a téma.
Igen, ez nagyon érdekes.
Nagyon hosszú időn keresztül ismerve Gyurcsány Ferencet, szerinted ő hogy élte meg, hogy a NER-ből jön valaki, aki ráadásul egyértelműen ilyen NER-es ügyekkel azért rendelkezik, tehát tudjuk, hogy a felesége nyomán került például vezetői posztokba, ott volt, részt vett, egyértelműen jobboldali, és gyakorlatilag neki sikerül ez a bizonyos ellenpólussá válás.
Hát ez biztos nagyon rossz érzés. Bárkinek, aki az ellenzékből, úgymond az óellenzékben politizál, akár pár éve, akár sok éve.
És tehát most használtad az óellenzék kifejezést, amit ugye Magyar Péter dobott be.
Igen.
De ti is az óellenzék részei voltatok mindannyian.
Abszolút.
Tehát ez egy kicsit felemás lehet így megélni.
Igen. Tehát ez hogy azért, hogy mondjam, számos becsületes ellenzéki egyéni teljesítményt látunk ebben a 15 évben, miközben nyilván lehet mondani, az ellenzék egészen rosszul, rosszul reagált, hol összefogott, hol nem fogott össze. Nem akarom ezt most részletezni, mert még egy órát kéne erről beszélni. De hát ezzel együtt számos barátom és nem barátom, tehát olyanok, akiket nem ismerek, de ők nagyon derekasan tették a dolgukat, tévészékházat ostromoltak, izéket, nagy mutyikat lepleztek le, stb. És hát onnan nézve az, hogy én itt 10-15 éve gürcölök, és akkor jön egy ilyen csávó, látti avokádos csávó, az hát
slim fit ruhában.
Slim fit, igen, egyszerre meghökkentő, meg hát bizonyos értelemben fájó. Teszem hozzá, ennek azért előképe volt a Márki-Zay Péter. Abban az értelemben, hogy ő is kívülről jött, ő sem volt baloldali, sőt, hát ő hangsúlyosan nem baloldali volt, mert ilyen értelemben a Magyar Péter inkább azt mondanám, hogy egy ilyen nagy lecsót csinált, amiben van kereszt is, meg Bódis Kriszta is, meg mindenféle van, amivel nincs szerintem semmi baj, mert most neki az a dolga, hogy a pártját, a mozgalmát növelje, erősítse, tehát érthető, hogy nem megy bele ilyen kvázi megosztó ügyekbe. Szóval igen, ezt rossz megélni valóban.
Ha jósolnod kellene, milyen egy évvel ránk, és lehet-e kormányváltás?
Hát azt jósolni nem szeretnék, amit látok, ugye ez gyakorlatilag a Orbán március 15-i, sőt már a évértékelő és a március 15-i beszédből is azt a következtetést mondtam le, hogy mindent el fognak követni azért, hogy ne állhasson, így fogalmaznék, ne állhasson elő olyan helyzet, hogy a Fidesz elveszti a választást.
Tehát már előtte, a választás előtt tört, mert erre nagyon sokat utal Magyar Péter, hogy már az előtt történhet valami.
És amit folyik most, a úgynevezett tavaszi nagytakarítás, és egyáltalán a jogi keretek megteremtése ahhoz, hogy adott esetben le lehessen csapni és rámutatni a Kolozsváról érkezett 5000 forintos adományra, mint, mert ugye az kevésbé vált a közbeszéd tárgyává, hogy hirtelen a kettős magyar állampolgár, tehát a határon túli magyarok is külföldinek minősülnek, ami szerintem legalább akkora elárulása, úgymond a nemzeteszmének, mint a Tihanyi beszéde Orbánnak. Szóval, hogy most ennek a, ezeknek a feltételeknek most épül meg a pálya, hogy így mondjam. Aztán, hogy a végén lecsapnak, nem csapnak le, azt nem tudom, mert az, na, olyan értelemben, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, vagy nem élnek, azt azért nem tudom, mert nyilván azt is mérlegelik, hogy minek milyen reakciója és milyen ellenhatása van. Most mondok egy példát, lehet, hogy a volt vezérkari főnököt le lehet szedni, úgymond a pályáról, abból még nem lesz, tehát nem tudunk olyan forradalomról, ami egy volt vezérkari főnök kiiktatása miatt tört volna ki. Legfeljebb ilyen katonai diktatúrákhoz szokott országokban, ahol a katonaság sokkal népszerűbb, mint bármi más. Tehát szerintem egy folyamatos méricskélése folyik annak, hogy mi az, ameddig el lehet menni.
De ezt vigyük végig. Ruszin-Szendi Romuluszt folyamatosan támadják, de valóban ez gyakorlatilag része ennek a fajta logikának, hogy ugye lőnek ezerre Magyar Péter összes emberére, és ő magára is. De mondjuk szerinted, hogyha Magyar Péterrel történik valami, tehát mondjuk valamilyen módon ellehetetlenítik az indulását, vagy más módon kiesik ez a lehetőség, akkor akár a helyzet annyira fokozódhat, mert most már akkora a támogatottsága, olvasni ilyen elemzéseket, hogy nem azt mondom, hogy polgárháborúig, de hogy gyakorlatilag akkor mennének utcára az emberek.
Igen, én is azt gondolom, hogy az van mérve, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hogy mi az, amit még elvisel a közvélemény. Azért nehéz ebben persze okosnak lenni, mert ugye az elején egy más példa kapcsán mondtam, hogy hipotetikus helyzeteket nehéz mérni nagyon. Tehát azért nehéz, mert akármi is jön ki a számokból, sose lehetünk biztosak benne, hogy azok a valóságot mutatják, pont azért, mert még nem következett be az, amiről a kérdezés folyik.
Szerinted ez után a beszélgetés után Gyurcsány Ferenc fel fog hívni?
Nem hiszem.
Nem? Ennyire megszakadt a kapcsolat?
Meg.
Tehát, hogyha meghallja az utólagos értékelését, meg ezeket a sztorikat, akkor sem fog megkeresni?
Nem hiszem.
Én minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.
Keresztei András volt a vendégem, és mindenkinek köszönöm a figyelmet, aki végignézte a beszélgetésünket. A szokásos módon megint elmondom, hogy lehetőleg kövessetek minket, és támogassatok minket, és 2 hét múlva újra találkozunk. Addig pedig ne csak olvassátok a HVG-t, hanem nézzétek is a műsorainkat.